De a testvérek, ez a délutáni téma olyan gazdag, hogy kénytelenek vagyunk folytatni, úgy egy kicsit egybe csengő módon a délutáni előadással készültem már odahaza, én is hasonló témakörben. Úgy éreztem a délutáni előadás kapcsán, hogy inkább olyan igehirdetés volt, és lehet, hogy most meg úgy fogjátok érezni az én igehirdetésem kapcsán, hogy ez meg inkább előadás. De reméljük, hogy éppen ezért fogja a kettő kiegészíteni egymást, és nem fogja úgymond egymást semlegesíteni. Most hát, most egy kicsit hagyománytörő módon nem egy alapigét fogok felolvasni, hanem három helyről fogom olvasni az igét. Hát majd útközben megfogalmazódik a cím is. De előbb a 22. Zsoltárból olvasok el néhány verset. Szemelvényesen fogom olvasni, jelezve, hogy hanyadik verseknél tartunk. Tehát a 22. Zsoltár, ez Dávid egyik Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Harmadik vers. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugodalmam. Aztán a 12. vers. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Aztán a 20. vers, de te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Azt hiszem, hogy van, aki felismerte, hogy Jézus ebből a Zsoltárból idézett a keresztet. Én Istenem, miért hagytál el engem? Most akkor ugorjunk át az Új Szövetségbe, a klasszikus, nagyon jól ismert történethez, János 11-hez, Lázár halálának és feltámasztásának a történetéhez, ahonnan csak két verset fogok felolvasni, János 11, 21-et és a 32-t. János 11-ből a 21. verset és a 32. verset. 21. versben azt mondja Márta, ha már oda érkezett Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. 32. versben Mária mondja ugyanezt, amit odaért, ahol Jézus volt, lábaihoz esett, és ezt mondta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvére. És akkor még egy új szövetségi igerész, vissza a Márk evangéliumához, a 9. részhez. Itt egy hosszú történet van, abból csak néhány verset olvasok fel röviden, utalva majd az egész történetre. Arról van ott szó, ugye, hogy a megdicsőlés eseménye ideje alatt, míg fent van Jézus három tanítványával ejtető, addig a lent maradt tanítványi csonka sereg csődöt mond, egy apa odahozván a fiát, ugye, akiben néma lélek, ilyen fogcsikorgatós, földhözverős eset, ugye, epilepsziás, gyanús mai fogalmaink szerint. Nos, a lényeg az, hogy a tanítványok nem tudtak semmit tenni vele, és akkor megjön Jézus, oda megy az apa hozzá, és akkor, ugye, ha a 22. versnél tartunk, Márk 9.22, azt mondja az apa kétségbeesve Jézusnak, ha valamit tehetsz, légy segítségül nekünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig azt mondta neki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermekatya pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hát azt hiszem, hogy elég sötét tónusú ez a csokor, ami így ebből a három ige részből áll egybe. És hát kérdezhetnénk, hogy nem lehetett volna valami erősebb, felszabadító örömhír ma estére, de úgy érzem, hogy szükségünk van még egy kicsit elidőzni ennél a témánál, ami a kételyt jelenti, ami a hitünk megtorpanását jelenti, ami lehetne másként úgy kifejezni, megfogalmazni a 22. Zsoltár és a János 11 értelmében, ha itt lettél volna. Miért van távol Isten bizonyos helyzetekben tőlünk? Miért nem érkezik megfelelő időben? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvér. Ha itt lettél volna, nem történt volna meg velem ez, meg ez, meg ez. Hol van Isten olyankor, amikor, és akkor mondjuk pont alapján mindaz, ami történt. És millió esetben elhangzanak ilyen kérdések, különösen váratlan, szomorú fordulatokban. És ilyenkor úgy tűnik, hogy Isten elhagyott minket. Lásd Dávid 22. Zsoltárát, lásd Jézus kereszten való följajdulását, és ezek sorában saját följajdulásainkat is. És akkor ugye kérdeznénk, hogy egyáltalán hogy is állunk mi ezzel az Istennel? Egyáltalán mit kezdjünk mi az ilyen helyzetekben támadó kételjeinkkel? Egyáltalán a mi gyarlóságunk okozza a kételjeinket? Mi vagyunk a hibásak, hogy néha ezek ránk törnek? Hogy nem mindig érezzük Istent közel magunkhoz? Olyankor vajon kielégítők-e az ilyen klasszikusan elhangzó válaszok? Lásd, első pont. Azért jutottál ide, azért érzed távol magadat Istentől, vagy azért érzed úgy, hogy Isten távol van tőled, mert valamilyen bűnt követtél el. Nem vallottad be, nem rendezted ezt Istennel, lám ezért tört meg a vele való kapcsolatot. Gyakran hangzik ilyen válasz. Ugye utaltunk a Jób történetre, hogy a barátai is mondtak ott valami hasonlókat Jóbnak. De ez nem kielégítő, ez a válasz. Aztán van olyan is, ugye, hogy hát elhanyagoltad az ima életedet. Nem olvasod rendszeresen a Bibliát. Biztos már a templomba se jársz rendesen, közösséget elhanyagolod. Hát ne csodálkozz, hogy ilyen mélységbe jutottál. Úgy érzed, hogy Isten is elhagyott téged. Ez sem kielégítő válasz. Mert van úgy, hogy nem történt bűn, nincs eltitkolt dolog, van úgy, hogy működik az ima élet is, van úgy, hogy még olvassa a Bibliát is, és még elmegy a közösségbe is, és mégis valahol a lélek sötét éjszakája nehezítik és telepszik rá. Ezt a kifejezést nem én találtam ki, hanem ez egy 16. századi neves spanyol misztikusnak, keresztes Szent Jánosnak a kifejezése, aki ezt az állapotot, amiről Dávid is a 22. Zsoltárban beszél, hogy én Istenem, Isten, miért hagytál el, ezt ő a lélek sötét éjszakájának nevezi. És bizony ez rá tud telepedni az emberre. Ráadásul nem a keresztény hagyományi körön kívüli emberekről van szó, nem a hitetlen világ fiairól van itt szó, hanem a hit világán, a kereszténységen belüli emberekről van szó, olyan hívőkről van szó, akik valamilyen formában kötődnek a keresztény hagyományokhoz. Tehát rólunk van szó. Ezek körében üti fel a kételj sokszor a fejét. Azok a kívülállók, a szkeptikusok, a kötekedők, a kritikusok, a sokszor rosszindulatú támadók. Most nem róluk beszélünk, rólunk van szó. Amikor ránk szakad, úgymond, az egzisztenciális kételj, ezt megint valaki más fogalmazta meg ezt a megnevezést, amikor nem arról van szó, hogy Isten tagadóvá lettem, mert Dávid se lett Isten tagadó, amikor a 22. Zsoltárban így kiállt fel, hogy én Istenem, én Isten, miért hagytál el engem? Mert hogy még mindig Istenének nevezi, tehát létezőnek minősíti, sőt, még mindig beszél vele, akkor is, ha úgy érzi, hogy elhagyta őt. És ugyanígy volt ez Jézusnál a kereszten. Most hát ez nem Isten tagadás jelent, hanem csak a létezőnek hitt Isten hiányát jelent. Ez nem egyenlő az Isten tagadással. Ez nem egyenlő az ateizmussal. Hanem amikor a létezőnek nem érzed a jelenlétét. A lélek sötét éjszakája borúra jár. Most gondoljuk el hirtelen ezt a gyakorlati esetet, hogy a gazda most lekapcsolja hirtelen a villanyt, és én nem látom az én drága társamat. Sötétség miatt. Pedig itt van közel hozzá. Csak hirtelen ránk szakad a sötétség, és a sötétség miatt nem látjuk egymást, és emiatt nem is érezzük egymás közelségét. Most hát valahogy így jár nem egyszer, maga a hívő ember is, az Istennel kapcsolatában. Amikor távolinak tűnik Isten. Ugye, nagyon kérdés, hogy ez a hiányérzet, ez mennyire tud fokozódni. Egy angol költő így fogalmazza meg, John Ransom, egy versben, ugye magyarosítva van, lefordítva, hogy külön-külön is szörnyű két gonosz uralt engem, sorjázni lenne oly nehéz. Hiány, hiány. Szívemben otthonos ez szó. Stél erdején vihar üvöltözés. Ez nem laptop üvöltözés akart lenni. Tehát ez a két szó, hogy hiány, hiány. Szívemben otthonos ez a két szó. És stél erdején vihar üvöltözés. Most képzeld magad ebben a helyzetben. A tél kellős közepén, amikor kint recsegő hideg van, és üvöltöz a vihar, és te érzed, hogy teljesen elhagyatott vagy. Otthontalan, kitéve a legmostanább időjárásnak, és csak egy lépés választ el a végső megsemmisüléstől, a halálra fagyástól. Most hát lehet a léleknek ilyen mélységes télállapota, úgymond. Ilyen dermet állapota. És kérdés, hogy tudunk mi ebből kilábalni? Nagyon érdekesen fogalmaz egy amerikai szerző, amikor azt mondja, hogy van egy korrespondencia elmélete az igazságnak. Ez egy tömény kifejezés. Kicsit enyhítjük és oldjuk, hogy mit akar ez jelenteni. Például, Isten létezik. Ez egy alapigazság, kimondott igazság. Igen ám, de vajon az én hitem megfelel-e ennek a kimondott igazságnak? És akkor ad egy nagyon egyszerű példát, hogy világosabbá tegye ezt az elméletinek tűnő kijelentést. Azt mondja, hogy a macska a lábtörlőn van. Nyilván ez a kijelentés csak akkor igaz, ha a macska valóban a lábtörlőn van. Ugye? Na most Isten létével vajon egybevágja a hite? Isten van. Mikor igaz ez a kijelentés? Hogyha az én hitemben is úgymond Isten jelen van. Hogyha az én hitem megfelel ennek a kijelentésnek. Amikor nem kételkedem, akkor biztos vagyok benne, hogy a hitem és a valóság fedi egymást. Isten léte, ez egy valóság. Mikor én nem kételkedem, Isten létében, sőt, közel létében, akkor úgymond az én hitem fedi ezt a valóságot. Akkor békességem van. Akkor nem érzem magam távol Istentől. Akkor nem érzem magamat elhagyatva. És akkor egy másik példával is lehet ezt illusztrálni. Ugye nemrég álltam meg én is. Kislányunk, Angliában mesterzik, tanul, és hát ez ilyen havi komoly összeget jelent az ő tartása, és hát át kell utalnom neki egy bizonyos összeget, és akkor nyilván, hogy én azon gondolkozom, hogy vajon van-e az éppen kiállítandó csekknek megfelelő 400 euró az én számlámon. Ugye, mert amikor kiállítom az átutalási papírt, ugye a csekket, és beviszem a bankba, akkor a hölgyikének mi az első dolga? Rögtön rákattint ugye a komputeren az én adataimra, és leellenőrzi, hogy van-e az én számlámon a csekkre ráért összeg. Mert másképp nincs mit átutalni. Ugye ez nagyon érdekes kép, hogy akkor fogok én magabiztosan kiállítani egy csekket, és bemenni a bankba, és benyújtani magabiztosan, hogy utalj át azt az X összeget, hogyha én tudom, hogy a számlámon a csekket fedező összeg rajta van. Na most ez a csekk kifejezi, amit hiszek. De nem azonos azzal. Mert lehet úgy is bemenni, hogy én hiszem, hogy van az én számlámon 400 euró, és jártam én már úgy, hogy egyházi vonatkozásba utaltam át, akartam átutalni az összeget, és nem néztem meg pont azelőtt röviddel egy kivonaton, hogy mennyi összeg van, és akkor az, bocsánat, ezt az összeget nem lehet átutalni. Hát miért? Hát nincs annyi pénz a számomra. És akkor ledöbbentem, hát tényleg igaz, hát a múltkor még valamit egyszer kivettem, hiányzott, úgymond, azaz nem volt annyi. Na most ezért kérdés, ugye, hogy ami hitünk, minek felel meg? Nyilván ennek alapján fogunk cselekedni. Én hiszem, hogy a számlámon van 400 euró, ennek alapján cselekedve kiállítom a csekket, elmegyek, benyújtom. Most kérdés, ez megfelel a valóságnak, vagy nem felel? És nyilván a hitemből fakadóan fogok cselekedni a hétköznapokban, minden téren. Hit és cselekedetnek így van szoros kapcsolat. Ugye a hit elveim tetteket ébresztenek, és a tettek cserében erősíthetik a hitemet. Na most a kételkedés kiknél jelenik meg? Azoknál jelenik meg a kételkedés, akiknek az életében a hit központi vagy végső jelentőséggel bír. És ez egy nagyon pozitív dolog. Ne ijedj meg a kételyektől. Azok viaskodnak néha a kételyekkel. Azokra ereszkedhet rá, úgymond a lélek sötét éjszakára, hogy mondja ez a 16. századi spanyol misztikus, akiknek a hit végső ügyük, akiknek nem olyan perifériás ügyük, hogy hát, ha van jó, ha nincs, úgyis jó. Olyan másodlagos, harmadlagos, vagy ki tudja, hanyadik helyen álló dolog az életükben a hit. Nem. Akiknek az életében nagyon fontos helyen áll a hit. Elsődleges helyen áll az Istennel való kapcsolatuk, az Isten kérdés számukra egzisztenciális, vagyis létkérdés. Most azoknál jelentkezhet a kételj. És ezért a kételj nem egy olyan dolog, amit tragikusan kell feltétlenül venni. Mert hogyha neked adott pillanatban hitharcaid vannak, kételjeid vannak, gyötrődéseid vannak, akár annak kapcsán, hogy miért engedte meg Isten ezt és ezt és ezt az életemben, és egyéb kapcsán, akkor ez éppen annak a jele, hogy számodra a hit és az Istennel a kapcsolat nem egy másodlagos vagy harmadlagos dolog, hanem ez egy életbe vágó kérdés. Tehát ilyen értelemben még a kétel is lehet számodra egy pozitív jelzés. Mert amikor kezded elveszíteni netán éppen a hitedet, vagy Isten mellett a bizalmadat, akkor ez valami vész jelzőt indít be benned. Hogy vigyázz jobban reját. Ha elveszítek 10-ban is, már le se hajolok érte, úgyis fáj a derekamat, már. Azért nem érdemes lehajolni. De ha egy 100-as lepottyantok, akkor még fáj a deréka is le fogok hajolni utána, Mert azért 101 csak nem fogok ott hagyni a Földön, 10 van itt, 6 gurúja, az nem érték. Most ez a kérdés, hogy a hite mennyire értékes, a te Istened mennyire értékes számodra, a vele való közösség mennyire értékes számodra, akkor ilyen mértékben fogsz te harcolni azért, küzdeni azért, hogy ne veszítsd el. Egy másik gyakorlati példa. Képzeljünk el egy függőhidat, ugye tudjuk mindjárt mi az. Ki van feszítve egy függőhíd fél méterrel a talaj fölött? Ilyet még nem nagyon lehetett látni, de képzeljük el. És akkor jön egy híd szakértő, és azt mondja, figyelj ide barátom, ez a híd minden szempontból biztonságos. Nyugodtan átmehetsz rajta. Hangsúlyozom, föld, felszín fölött fél méterre van felfüggesztve. Hát persze, bárki könnyedén átmenne rajta. Miért? Mert ha netán a szakértőnek nincs is igaza, és nem biztonságos a híd, és leszakad, hát puppanog egy fél méter, és úgyse történik sem. Na de, ha ugyanez a függőhíd egy mély és széles szakadék fölött van fölfüggesztve, és jön a híd szakértő, és azt mondja, bátran átmehetsz rajta, mert teljesen biztonságos. Ha-ha, ott már egy kis kételj fog vegyülni az én hitembe. Vajon tényleg megbízható ez a hit? Vajon ezek a szakértők jó kiszámolták a dolgokat? Hú, de mély! Hú, de széles! Ez már, ha leszakad, nem baba megy, ugye? Ez már életveszélyes lehet. Na most ugye, itt derül ki, ugye, hogy a mi hitünk és a mi kételjünk hogy vegyül egymással. Most hát a lelki gyötrődés is lehet jó jel, úgymond, mert hogy fontos nekem a hitem. Valaki így következtetett, éppen a Luther Márton hitharcait, figyeljünk meg, Luther Mártonról beszélünk. Ugye nagy hitharcai voltak neki is, és kételje is sokszor. Volt úgy, hogy a tinta tartót ugye oda vágta az ördökhöz, mert szabályosan annyira közel érezte magát magához a kísértőt, mintha testben megjelent volna számára, és belépett volna az ajtón. Tehát a hit nagyjainak az életében sokszor még nagyobb kételyek és kísértések jelentkeztek, sokszor, mint hát az ilyen egyszerű, ilyen ismeretlen kis hívőkben, mint mi vagyunk.
Mezei.
Mi mezei. Jó, na. És akkor a Luther hitharcai kapcsán mondja valaki, egy angol kutató, hogy a lélek sötét éjszakájának lényegéhez tartozik, hogy talán valójában semmi sem idézi elő. Talán valójában semmi sem idézi elő. Hát, kutakodhatunk mi. Nagy bűnt követtem. És akkor lehet, hogy Isten előtti tiszta lélekkel el tud jönni, hogy nem. Végül Jób is ezzel védekezett a barátai előtt. Elhanyagoltad az ima életedet, bibliaolvasásod, közösségbe járásod, és ha jobb utána nézel, és becsületesen, nem nagy hencegés, de azt mondom, uram, hát ezen a télen is igyekeztem megtenni mindent. És mégis jöhet, hogy talán semmi sem idézi elő, és mégis rád szakad. Nyilván, amikor aztán olyan események zúdulnak reánk, hogy azt mondhatnánk, na, ezt már nem lehet kibírni, ugye, mert azért itt Isten nagyon távol húzódott tőle, akkor ugye még mélyebben kutakodunk az okok után. De lehet, hogy nem is vagyunk mégsem felelősek a kételjeinkért. De amikor nem is vagy felelős a kételjeidért, felelős vagy a kételyekre adott válaszért. Hogy reagálsz rá? Nem ez a döbbenetes, nem az a tragikus, hogy jön egy mélypont az életedben, és úgy érzem, hogy Isten is elhagyott engem. Lásd, ez Dávid őszintén világgá kürtölt 3000 éve, olvassuk. Jézus világgá kiáltotta a kereszten, olvassuk 2000 éve. Nem ez a döbbenetes, hanem az, hogy viszonyulsz hozzá. Hogy dolgozott fel? Nézd meg, Dávid is, és Jézus is. A kételyekben, a sötétségben, az elhagyatottságban is úgy kiállt, hogy én Istenem, én Istenem. És itt kezdődik derengeni valami. Itt kezd derengeni valami számunkra. Hogy ott a mélyben, amikor úgy érzed, elhagyatva vagy, Neked van Istened akkor is. Lehet, hogy távolinak tűnik, de van Istened. És ez a te Istened. És ezzel még akkor is szóba állhatsz. Akkor is beszélgethetsz vele. És nyilván sokszor olyan egyszerű dolgok alapján fordul meg az, hogy hogy lábalsz ki a kételyeket. Egyszer egy angol költő kérdezte meg egyik költő barátját, aki egyben lelkipásztor is volt, hívő ember, hogy gyötrelmei közepette hogyan juthat hitre? Kérdezte ez a költő a lelkész barátját. Gyötrelmei között hogyan juthat hitre? És hát ez a költő, a költőtársa is lelkésztől egy mély teológiai előadásra várt, ugye? Válaszul, hogy hogyan juthatok én a gyötrelmeimből a hitre. Mit válaszolt ez a lelkipásztor? Egy szót mondott válaszul, alakozz. Különös válasz. De egybecseng azzal, amit például Teréz anya életéből ismerünk, és ezen ledöbbent a világ az ő halál után, hogy megjelent az ő naplója, hogy Teréz anya hosszú éveken át, volt úgy, hogy tizenmalány éven át egyfolytában rettenetes kételyekkel küszködött. És erre nézve olvasok itt egy idézetet is, nehogy itt mindjárt megtudjátok, honnan puskázok. Mert hogy engem is nagyon elgondolkoztatott, különben már korábban szembesültem én Teréz anyának ezekkel a lelki kételyével és nagy küzdelmeivel, de becsülöm nagyon az őszinteséget, amivel ő a világ előtt tárt az ő naplójában ezt. És egyik ilyen napló részlete így hangzik, hogy mégis, tehát a sötétségben, mikor Isten közelségét jelenítét nem érezte, továbbra is szolgálta a szegényeket, tudjuk, Kalkuta nyomor negyedeiben. Azt írja, mégis valahol mélyen a szívemben az Isten utáni vágy áttöri a sötétséget. Amikor kint vagyok munkában, vagy emberekkel találkozom, akkor van valamilyen jelenlét. Valaki, aki nagyon közel él hozzám. Valódi énemben. Nem tudom, hogy ez mi, de nagyon gyakran, sőt minden nap, ez az Isten iránti szeretet egyre valóságosabb. Hol? Ott kint a szolgált mezőjén. A nyomorultak, elesettek, haldoklók, betegek között. Hogyan juthatsz ki kételyeidből, gyötrelmeidből? Adakozz. Tégy jót, segíts, menj, hajolj le, és már is kezdesz kijutni önmagadból. Már is kezdesz egy kicsit gyógyulni abból, hogy hát te vagy a világ legszerencsétlenebbje, vagy te vagy a világ legelhagyatottabbja, hogy egyedül csak téged felejtett el Isten, hogy még Isten is elhagyott engem, vagy ahogy Reményi Sándor, ugye nagy költünk mondja, hogy az én szívem is elhagyott engem. Egy spanyol filozófus, úgy hívják őt Unamuno, nagyon érdekes neve van, Unamuno, aki keresztény ember volt, azt mondja, hogy Isten elébe megy annak, aki szeretettel és a szeretet által keresi őt. És elillan az elől, aki szeretet nélkül hideg ésszer kutatja őt. Mintha csak ami szép énekünkből inspirálódott volna, ugye? Ki kétkedő mondszolja őt, annak válasz nem át, de a hívő előtt az Úr megfejtő magát. Most hát kételjénk is lehet boncolni azért, de nyilván, hogy szeretettel és bizalommal menni elébe Istennek, úgy, mint tette Mária, úgy, mint tette Márta, mert mikor Mária meghallotta, hogy az Úr megjött, ugye, az Úr van itt, ugye, a Mester itt van és így téged, hiszen téged mondták Máriának, akkor Mária rögtön felkelt, és sietett a Mester elé, Jézus elé, Noha a szívében ott volt a kétel, ott volt a gyötrelem, és meg is fogalmazta, ki is mondta, ő is és Márta is, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. Nyilván majd később megtudja, hogy miért kellett ennek így lennie. C.S. Lewisre is hivatkozzunk ebben az esetben, aki egy nagy hatású keresztény tanító és író, aki azt mondja, hogy a kétel összefüggésbe hozható a hullámzás törvényével. És akkor ő mire gondol itt? Azt mondja, hogy mindjárt életében vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. De nem csak a hitéletünkben, azt mondja, hanem életünk minden területén. Tevékenységünkben, házassági kapcsolatunkban, mit tudom én, hobbink gyakorlásában, mindenben vannak ilyen hullámzások. Mikor nagy dédurral nekiindulunk valaminek, nagy lelkesedéssel, és aztán alább hagyunk. És akkor visszanézünk, hú, te, nekem 3 évvel ezelőtt milyen fontos volt az. Aztán így elhalt az egész. Ugye? És vannak ilyen hullámvölgyek és hullámhegyek, és azt mondja ez az angol író, hogy valahogy ezt tapasztaljuk mi a hitéletünk is. És ezt tapasztalta meg Teréz anya is, és azt mondja, hogy Teréz anya, ugye ezt már nem Lewis mondja, mert Teréz anya később jött, Teréz anyának utalva mondhatjuk mi, hogy megfigyeljük, hogy Teréz anya a hullám völgyekben is, mikor 10-valahány évig kétségek gyötörték. Hogy nem érezte Isten jelenlétét, nem Isten tagadásra jutott el Teréz anya, nehogy félértsük, hanem nem érezte Isten jelenlétét. A létező, az ő hitében létező Isten nem érezte közel magához. És itt van sokszor a lelki életünknek a bonyodalma. Nem jutunk el a tagadásig, létezőnek tudjuk, hisszük Isten, csak nem érezzük közel magunkhoz. És ebben az esetben mit tett Teréz anya? Tovább dolgozott, ugyanúgy szolgált Isten dicsőségére a szegények között, mint az előtt. Mint amikor nagy örömmel és lelkesedése érezte Isten közelségét. Mikor nem érezte, akkor is tovább ment a szolgálat. És ott a szolgálatban, ahogy ez az idézet is bizonyította, ugye, újra és újra megérzett valami Isten jelenlétét, Isten közelségét. A C.S. Lewis mondja ugyancsak, hogy a hitre jutáskor ugye történik egy ilyen eufórikus esemény velünk. Emlékszünk? Az első szerelem idejére. Meg akartuk hojítani a világot. Meg akartuk mindenkit téríteni. Mindenkinek világ akartuk küldteni, hogy mit tett velünk azon. Tettünk is áldott szép nagy bizonyságokat, hangosan is sok helyen. Utána mi jött? Ott egy ilyen... Ugye? Megtorpanás, meglankadás, egy kis közöny, egy kis fáradtság, egy kis érdektelenség, lehet sokféleképpen nevezni. De mondjuk úgy Lewisnek a kifejezésével, hogy hullám völgy. Hullám völgy. No, mit jelent ez? Azt mondja, ez nem az ördög műve. És ez egy visszatudó. Ez nekem is nagy vigasztal. Ez nem az ördög műve. Isten engedi ezt meg. És ezt érdekes módon Teréz anya is így írja a naplójában, hogy a, sőt, keresztes Szent János is, ugye a 16. századi spanyol misztikus, úgy mondja, hogy amit ő fogalmaz így, hogy a lélek sötét éjszakája, nem az ördögtől jön, Istentől jön. Na most fogozzunk meg, hogy kezdjék. És itt megmagyarázzák, hogy hogy. És ráadásul éppen Lewis magyarázza meg nagyon érdekesen, és nagyon egyszerű képpel. Olyan ez, mint amikor legelőször elindul a kisgyereket, és megtesz néhány lépést. Hú, micsoda öröm! Neki is, meg a szülőnek is. Emlékszünk erre a pillanatra, igaz? No, de ahogy elkezdi az első lépéseket, és már másodszor, harmadszor, ötödször próbálja, és kezd egy kicsit magabiztosabban totyogni, vagy lépni, ugye talán az asztaltól a szekrényig, akkor a szülő bátorkodik elengedni a kezét. Ott van mögötte, talán megy is, ugye, hogyha netán bukik, akkor alányuljon, de elengedi. Miért engedi el? Miért hagy el Isten? Ilyen értelemben. Hogy segítsen önállósul. Ezt mondja C.S. Lewis. hogy megtanuld az önálló lépéseket. Miért? Mert Isten nem akar erőszakkal magával vonzani, hanem azt szeretné, hogy te önkéntes döntés alapján iránta való szeretetből menj utána. Miért mondja Jézus? Tanítványoknak, mikor elhívják, gyere és kövess engem. Én megyek elő, az első lépéseknél segítek. Botladozok, bukdácsolsz. Hát azoknak is örültünk, nem? Mikor a gyerekeink tanultak járni. Nem vettük tragikusnak, hogy elbuktak. Felemeltük, na még egyszer próbáljuk újra, és akkor már nem három lépés, hanem már ötöt tettek, biztosabban utána 10 lépést tettek, ugye. És csodálatos, hogy Isten így tanítgat minket jár. És nem akar minket ilyen beteges függőségben tartani, éppen itt van a lélek szabadsága, hogy megadja nekünk ezt a lehetőséget, hogy mi önkéntes alapon kövessük őt. Nem úgy, hogy ráncigál erőszakkal maga után, abból soha nem lesz egészséges keresztény élet, ugye? Hanem én megadja ezt a szabadságot, hogy te önkéntesen menj vele és menj utána. Nem kényszerít, hanem kérlel. Nem kényszerít, hanem kérlel. És itt utalok a Róma 12:1-re, Pál apostol azt mondja, kérlek azért titeket, atyám fiai, szánjátok oda a ti testeteket Istennek kedves élő hála áldozatul. Kérlek titeket, atyám fiai. Ott az az eredeti görög szó van, hogy kaleo, parakaleo. Ez azt jelenti, hogy én hátranézek, és hívlak téged, és én elindulok előtted, mutatom az irányt, és taposom az ösvényt, te csak gyere utána. Kérlelés. Kérlek titeket, atyám fiai, szánjátok oda testeteket, de úgy, hogy előbb én szánom oda, ugye? Ott megint egy érdekes görög kifejezés van, tanulgassunk egy picit görögül. Az a parafitémi, az pedig pontosan az a mozdulat, amikor az áldozó főpap fölhelyezte az oltárra az áldozati állatot. Oda tenni, szánjátok oda ti testeteket, Isten kedves áldozatot, úgy kérlek titeket, hogy én elől megyek, Pál már oda szánta, ő már oda tette önként ugye az életét, az egész szolgálatát az oltára, Jézus is ezt tette, és ennek alapján van neki joga mondani, hogy gyer, kövess engem, gyer te is, tedd oda úgymond magadat az oltára. Vagy engedd oda tenni az életedet az oltára. Én segítek neked ebben. És ez a csodálatos, hogy így akarja, úgymond, a mi életünket segíteni ebben. És záró akkordként még annyit, ó, még nincs 9 óra, jó. Mert hogy ez még fontos. Keresztes Szent János így magyarázza azt, hogy miért engedi meg Isten a lélek sötét éjszakáját a hívő ember életében. És itt hármas választ ad. Mégpedig először is. Így akarja kiküszöbölni a hívő ember életéből a gőgöt. Ismerős ez a szó, hogy hit gőg. És ismerős ez az érzés is? Mi életünkben? Én már jobban tudok imádkozni, mint a másik. Hú, én már mennyit adakoztam. Hú, én már 11 gyakorolom, a másik még az 1%-ot is nyögve teszi ki. Ugye? Én már tiszta voltam gyaluban, a másik még csak 2-szer. Na, lehetne is sorolni. Úgy van, régebb te jár a kikbe, mint a másik, stb. Nos, ez megkísérte hívő ember testvére. Mondjuk ki becsületesen. És keresztes Szent János azt mondja, első helyen azt mondja, azért engedi meg Isten a lélek sötét éjszakáját, hogy ott a mélyen megérezd, hogy milyen kicsi van, milyen senki van. Sőt, hogy mennyire rászorulsz a kegyelemre. 10 éves, 20 éves hív vagy, tizedet adsz már mióta, másik még rég nem adja, vagy még egyáltalán, függetlenül ettől a sötét mélyen nagyon kicsivé válsz. Akkor ismered fel igazán, hogy mennyire rászorulsz a kegyelmes Istenre. És ott tanulod meg igazán kiáltani az, hogy én Istenem, én Istenem. Sőt, őszintén kimondom, mint a Márk 9-ben ez az apa, hiszek, Uram, de légy segítség az a hitetlenségre. Mert a hitembe belevegyük a hitetlenség. A kétel. Na most ez volt az első válasz a keresztény szolgálatnak. A második az, hogy azért engedi meg Isten a világ sötét éjszakáját, hogy megtanítson minket Isten egy tiszteletteljes viszonyra vele. Miért? Mert a hitgőkből fakadóan nem egyszer, ugye elszáll a hívő ember, és elkezd bratizni Istennel. Hanem már olyan jóba vagyunk. Páromnak azt mondták a kolléga női annak idején, ugye sokan hallották már ezt a kifejezést, ott az egyetem is, a társai annak idején. Maria, tu hai pillel adonézió. Hú, hát ez. Akkorává dagasztja a májamat, hogy már a többiek is látják, hogy Jan Pille adonézió. Nem is ugye az államelnöknél Jan Pille, vagy Pontánál, hanem egyenesen adonézió. Hát hogy ne ragadna el a hitkő? Ugye? Nos hát, vigyázzat, szeretetteljes, tiszteletteljes viszony kialakítása Istennek. Nincs batizás. És egy harmadik, utolsó pont, ami keresztény Szent János felemlít, azt mondja, hogy ne legyek, azért engedi meg Isten néha a lélek sötét éjszakát, ne legyek önelégült és öncélú hívő ember. Ne legyek önelégült és öncélű hívő ember. Mert jaj, sokszor azért állunk le a misszióban, sokszor azért nem fontos már nekem az evangélium, sokszor azért nem tartom már fontosnak, ugye, a szeretett szolgálatot, a diakóniát, a mások megsejítését, az áldozathozattal, stb. Mert én már olyan öncélú hívő vagyok. Ülök az én kis üdvösségem kényelmes párnáján, szoktam így mondani, az üdvösség langyos fürdővizében lubickolok, aztán, hogy a kádon kívül a többi mit csinál, az engem nem érdekel. Én már jó helyt vagyok. Hát nem ezért hívott maga után az Úr, hanem hogy hívta a tanítványokat? Jelköves engem, 3 évig tanítgatta őket, kicsiszolta, kikupálta őket, és azt mondta utána, na most menjetek. Elszüzdelettek. Mert ha ez nem így működik, akkor befullad az egész kereszténységünk, lesz belőle egy savanyú káposzta, vagy uborka, és abban nem kell senki. Na most még egy nagyon szép idézet, Bonhoeffer, ismerős, ugye mártír teológus a 20. századnak, Hitlert kivégeztette, és nagyon érdekes a börtön naplójának egyik részlete, lehet, hogy van, aki már találkozott ezzel, hallotta, de érdemes ezt újra és újra hallani. Egy vers, az a címe, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Gyakran mondják, cellámból úgy lépek elő, derűsen, nyugodtan, keményen, mint várából a földes úr. Ki vagyok én? Gyakran mondják, őreimmel úgy beszélek, szabadon, tisztán, kedvesen, mintha parancsnokuk volt. Ki vagyok én? Azt is mondják, sorsomat úgy viselem, mosolya, nyugodtan, büszkén, mint aki váltig győzni szokott. Az vagyok valóban, aminek mondanak? Vagy csak az, aminek magamat ismerem? Kalitkába zárt madár? Sóvágó, nyugtalan beteg, aki levegőjét kapkod, fuldokol, színekre, virágra, madárdalra vágyik, jó szóra, baráti melegre, dühíti oktalan erőszak, kicsinyes bántás, hánykolódik nagy dolgokra várva, tehetetlenül aggódik, messze van barátja, imádságra, gondolatra, alkotásra fáradt, szíve üres, kész már mindentől búcsúzni. Ki vagyok én? Ez? Vagy az? Hol ez? Hol amaz? Egyszerre mindkettő? Másokat ámító, magában sápító hitvány alak? Vagy verd, had, fut bennem szana szét, ha már kivívva győzelem elő? Ki vagyok én? Váltik, faggat, gúnyol a magány, a gyötrelem. Bárki vagyok, te tudod, ismersz, tiéd vagyok én, Istenem. Imádkozzunk. Istenünk, mi is a lélek sötét éjszakájából kiáltunk néha hozzád. És úgy szeretnénk, mint Dávid, mint Jézus. Én Istenem, aki akkor is vagy, és az enyém vagy, ha nem látlak, ha nem érezlek egészen közel magamhoz. Akkor is a sötétségben, homályban botorkál a hitem, és nincsenek eléggé biztos fogódzóim. Bocsáss meg, hogy nem egyszer megtorpantam. Nem egyszer öncélúvá süppett az én kereszténységem. Azt is bocsásd meg, ha hitgőg kapott el, vagy éppen fellengzősen elkezdtem veled bratizni. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem mondtál le rólunk mindezek ellenére sem. És köszönjük, hogy utánunk nyúlsz a mélységbe, és köszönjük, hogy kisegítesz a világosságra. Köszönjük, hogy még a kételyek is pozitív jelzések arra nézve, hogy fontos vagy nekünk, hogy nem akarunk elveszíteni, hogy hitünk beléd vetett reménységünk egy olyan drága kincs, amit szeretnénk megőrizni. Urunk, te látod, hogy mi magunk még erre se vagyunk képesek. Ezért kérünk, hogy a nálad letett kincsre te vigyázz, ugyahogyan erről igéd is tanít minket. Köszönjük neked, hogy te őrzöd azt a hitet, amit adtál. Te őrzöd azt a reménységet, amit szívünkbe ültettél. És köszönjük, hogy te erősíted ezt, munkálod ezeken az alkalmakon is. Minden közösség együttléte. Munkálod otthoni csendünkben, amikor a Biblia fölé hajolunk, amikor veled beszélgetünk, amikor netán éppen veled viaskodunk, vagy amikor homályban tapogatózva keresünk téged bizonytalanul. Köszönjük, hogy bármilyen helyzetben legyünk, és bárkit is vagyunk, bármilyen arcot is mutassunk, akkor is a tiéd vagyunk, ahogy Bonhoeffer mondta, és köszönjük, hogy ez elég nekünk minden helyzetben. Áldott légy ezért a napért, köszönjük a sok drága áldást, amit kaptunk, és kérünk téged, hogy teli jutításuk mindazoknak a testvéreknek, most indulnak haza a hosszú utakra. Köszönjük, hogy megáldod az itt maradókat, és köszönjük neked, hogy a te kezedben ezután is jó helyt lehetünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásoddal megyünk innen el, azt énekeljük, zárójénekül. Jó testvérek, jelölt. Útra bocsátanánk az elindulókat.